Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! Ez itt a Rádió Café 98.0, benne a Millás reggeli, benne Kántor Endre.
És benne Mijálovics András.
Igen, ez egy ilyen furcsa karácsonyi töltött sütemény. A mai 0630-as, 6-os, 980-980 SMS és WhatsApp számunk is. Ez elküldött egy képernyő fotót a hallgató. Újabb találat a holland reggeli rádióból, Nora Jones után jött a tömegpusztító fegyver. Nincs az az érzésetek, hogy kezd elharapózni a nyőszörögve éneklés, kérdezi Balázs?
Nem tudom, mire gondol pontosan, de mindig van egy stílus, ami elharapózik. Az autotune is ilyen volt, meg az, amit mondjuk képviseltek énekesek, amikor ilyen ezt az amerikai R&B, New Soul és jellegű ilyen izét nyomják a végén.
A történelmi filmeknek pedig mindig sötét a tónusuk, tehát olyan, mint hogyha ott sose sütött volna a nap. Mindig csak ilyen komor őszvégi időszak lett volna.
Na! Az előző zene az egy amerikai banda volt a 60-as években, a Fever Tree nevet viselték ők, és 68-ban jelent meg, igen, egy Beatles feldolgozás. Úgyhogy abszolút, ezt bele dolgozták a számukba.
Aztán itt van a hallgató története a Vamageddon illusztrálására. Már teljesen elkényelmesedtem. Autóban ülök egész nap, csak titeket hallgatlak. Tegnap a szokásos esti spinningen a tündére edzünk az óra közepén, és most egy kis karácsonyi ráhangolódás a forró izzadság hidegverítékével. A második szám egyből az volt. Kicsit felgyorsítva, de egyértelműen felismerhetően. És én ott álltam védtelenül.
Tekertem.
Igen.
Ez van.
Senki sehol nincs biztonságban. Ez a Vamageddon játék lényege. Coldplay reflének például ilyen nyöszörgősök.
Nem tudom, lehet. Ugyanaz, aki írta ezt a nyöszörgést, ő írja meg, hogy mire gondolná, a többiek próbálják kitalálni, mert így nem fogunk sokra menni szerintem.
Addig tartalmat szolgáltatunk, és kész.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Karácsonyi ajándékozási tippekkel jön furcsa módon dr. Magyar Csaba okleveles adó szakért, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát mi kerüljön a fa alá? Mit tanácsolnál a hallgatóknak, hogy mi egy remek ajándék, aminek mindenki örül? Gyerek, anyós,
hát mindenki. Hát az aranyútlevél.
De jól hangzik.
Nem hiányozhat a fa alól.
Na, ez mit kell tenni érte? Hova kell érte menni?
Hát ugye jelen esetben Máta a főszereplője a mai beszélgetésünknek, ugyanis az Európai Bizottság eljárást indított Mátával szemben, mégpedig az aranyútlevél programja miatt, ugyanis a program keretében van lehetőség befektetésért cserébe máltai állampolgárságot szerezni.
Hát de ez nem olyan rossz. Hát
menjünk bele a részletekbe.
Miért akad ki ezen a bizottság?
Igen.
Hát ugye érdemes először tisztázni, hogy a máltai állampolgársági program valójában miből áll. Ugyanis Málta a külföldi befektetőknek lehetőséget biztosít arra, hogy megszerezzék az ottani állampolgárságot, így módon az útlevelet, és következésképpen az európai állampolgárságot is, akkor, hogyha befektetnek az országban. Egyébként érdemes kiemelni, hogy az állampolgársági szabályok szerint azok a külföldi befektetők kérhetik a máltai állampolgárságot, akik teljesítenek három befektetési feltételt. Kicsit itt többről van szó, mint a népmességben, mint amikor a szegény legénynek három próbát kell kiállnia, hiszen egyszer kell egy vissza nem térítendő támogatást adni a máltai állam részére. Ez lehet 600 ezer euró, vagy 750 ezer euró. Majd mindjárt elmondom,
akkor
hogy a
akkor én a 600-at választom. Ja, bocsánat, ne azt mondja, jó, oké. Okay.
De ugye itt ez nem jár vissza, ez az összeg. Ezen felül pedig megint csak lehet két verzió közül választani, vagy minimum 700 ezer euró értékben vásárolok még ingatlant az állami támogatáson túl, vagy 5 évig bérelek legalább ingatlan 16 ezer euró éves bérleti díj értékben, és ezen felül pedig adományoznom kell még valamilyen máltai jótékonysági szervezet részére legalább 10 ezer eurót. Tehát ezt a három próbát, ha kiállja a befektető, akkor tehet szert máltai állampolgárságra. Viszont itt van egy megkötés, ugyanis évente legfeljebb 400 fő kérelmezőt fogadnak be, családtagokkal együtt összesen maximum 1500 fő vehet részt a programban, és ezen felül még vannak további kritériumok, kell, hogy egészségügyi ellátása legyen az illetőnek, magyarán biztosítással kell rendelkezni, ezen felül van egy hatósági alkalmassági értékelés, egy viszonylag szigorú négyszintű átvilágítási rendszeren kell átesni, hogy nem terrorista, nem pénzmosó, nem bűnöző, és még sorolhatnám itt a különféle negatív szempontokat. És ami még érdekes, és itt van jelentősége az állam részére nyújtott támogatás összegének, hogy Máltán kell lakni, viszont 600 ezer euró befektetés esetén 36 hónap az elvárás, míg 750 ezer euró esetén csak 12 hónap ott élés után lehet megszerezni az állampolgárságot, tehát ha nagyobb összeggel fektet be, akkor hamarabb megkaphatja az.
Na jó, hát nyilván akkor itt már látszik, hogy ez a plusz 150 ezer az nem egy akkora tétel, de visszatérve hát a népmesés hasonlatodra, ez nem a mesebeli szegény legények játéka akkor.
Nem feltétlenül, tehát Máltán is szeretnék megválogatni, hogy ki a szomszéd.
Akkor miért nem tetszik ez az Európai Bizottságnak? Mert ott az átvilágítás volt az a rész, ahol azt gondoltam, hogy na, ott lehet valami, ami problémás, mert hogy olyan elemek...
De ha átvilágítják, akkor az orosz kémek máltai útlevéllel nem rajzhatnak szét az Európai Unió.
Hát attól függ, mennyire erős ez.
Igen, egyébként az oroszokat kizárták ebből a programból, sőt a fehér oroszokat is.
Okay.
De nézzük meg, hogy mi volt az Európai Bizottságnak a problémája ezzel. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy az uniós polgárság befektetések vagy előre meghatározott kifizetések fejében történő megadása, anélkül, hogy valódi kapcsolat lenne a kérelmező és az adott tagállam között, ez nem egyeztethető össze az európai állampolgárság fogalmával, és úgy érzi az Európai Bizottság, hogy mivel a tagállamok lojális együttműködésre kell, hogy törekedjenek egymással, ez nem áll összhangban az európai értékekkel. Azért itt fontos kiemelni, hogy ugye itt számos program létezik az Európai Unióban, de ahol közvetlenül állampolgárságot lehet szerezni, az csak Máltán létezik. Van egyébként még más több program, ahol hosszú távú tartózkodási engedélyt, vagy éppen letelepedési engedélyt is lehet szerezni, és onnantól fogva viszonylag rövid az út az állampolgársághoz, de fontos kiemelni, hogy Máltán van csak állampolgárság program így módon. Viszont például van letelepedési engedély Portugáliában, Görögországban, ugye Magyarországon is elindult az aranyvízum, sőt, Olaszország is beszállt a versenybe a Dolce Vízával, tehát látható, hogy ezért itt vannak különféle lehetőségek. Egyébként a bizottság már 2020-ban írt levelet Máltának, hogy nem szimpatizál ezzel a programmal. Málta is tett gesztusokat, mint ahogy említettem, a fehér oroszokat és az oroszokat kizárták, de úgy érezte, hogy továbbra is nyitva maradhat ez a program mások részére, szigorú átvilágítás mellett.
Van egyébként valami statisztika, vagy tudsz arról, hogy kik szeretik ezt igénybe venni elsősorban?
Hát azért ennek a piacnak a legnagyobb befektetői általában Kínából.
Na, ezt gondoltam. Össze is eresztelek egyszer Feledi Botonddal, mert ezt jól meg tudnátok beszélni ezt a részét. Igen, érthető. Most értettem meg ezt az egész problematikát.
Hát nyilván, akik kevés országba tudnak utazni vízummentesen a saját útlevelükkel, számukra felértékelődnek ezek a programok, de azért itt Kínánál is fontos kiemelni, hogy azért Kína is korlátozza a saját állampolgárainak a külföldi állampolgárság megszerzését, be kéne jelenteni, és még egyéb következményekkel lehet számolni, de lehet azt mondani, hogy Ázsiában a legnépszerűbbek ezek a programok.
Azt mondtad, Csaba, hogy Málta ellen indítottak, de több ország is működtet hasonló programot. Nekik ez intőjel lehet ez az eljárás, hogy elindult?
Hát mindenképpen most árgus szemekkel figyelik, hogy mi történik, hiszen abban az esetben, hogyha Málta ellen dönt az Európai Bíróság, akkor abban az esetben elképzelhető, hogy valamennyi tagállamnak át kell gondolnia ezt a meglévő programját. Ezen felül van még egy érdekes hatása, hiszen ha Málta ellen döntenek, akkor elvárás lehet, hogy legyen valódi kötődés Málta és a befektető között. Itt a valódi kötődésre többször hivatkozik az Európai Bizottság, ez tulajdonképpen egy viszonylag tág kategória, hiszen ide lehet sorolni a kulturális, szociális, gazdasági kötődést, nyelvismeretet, hogyan integrálódik valaki a társadalomba. Tehát ennek a definícióját akkor meg kéne alkotnia az Európai Bíróságnak, és akkor ez minden tagállam részére kötelező lenne.
Igen, ezt kérdezi a hallgató is, hogy már az nem kellenek olyan feltételek, mint más országokban, nyelvismeret, történelemtudás, irodalmi ismeretek, stb. Többi szegény Fekete Pákóval ugye elénekeltették a himnusz, óriási dolog ez, mi nékünk magyaroknak, hogy akkor lehet, hogy a kínaiaknak is el kell tudni énekelni a máltai himnuszt.
Ezt minden ország egyedileg határozhatja meg jelen pillanatban. Ugye, ahogy említettem, az Európai Bizottság ebbe az úgynevezett valódi kötődésbe igyekezett belekapaszkodni, de azért azt lássuk be, hogy nem biztos, hogy ez célra vezető, hiszen mondok egy példát, ha egy magyar állampolgár apa és anya gyermeke magyar állampolgár, de mondjuk Berlinben született, ott nőtt fel az a gyermek, ott éli az életét, semmilyen valódi kötődése nincsen Magyarországhoz, tehát akkor innentől fogva, hogy ezt a szempontot alkalmazzuk, akkor veszítse is el az állampolgárságát, az a magyar állampolgár. Tehát azért ez a fajta megközelítés nem csak pozitívumokat, hanem veszélyeket is hordoz magában. De ugye nézzük meg, hogy mi volt az Európai Bizottság főtanácsnokának az álláspontja, ugyanis nemrégiben kiadtak egy előzetes véleményt az ügyben, ami nem köti a bíróságot, de azért jelentősége szokott lenni. És ugye az Európai Bizottságnak a főtanácsosa, Anthony Collins úgy látja az ügyet, hogy a bizottságnak nem sikerült bizonyítania, hogy megsértette volna Málta az uniós állampolgárságra vonatkozó rendelkezéseket, ugyanis nincs a valódi kapcsolatra előírás az Európai Unió jogában. Minden tagállam ezt önállóan állapíthatja meg, ha úgy tetszik, nemzeti szuverenitás kérdése, hogy én milyen feltételekkel biztosítok valakinek állampolgárságot.
Ebben mondjuk van logika, hiszen én fogadom be ezeket az embereket, hadd döntsem már én el, hogy kiket fogadok be, és kiket nem. Te is mondtad, hogy meg szeretnék nézni a máltaiak, és kik a szomszédok. De ugyanakkor elnyarja ezt a képet, hogy nyilván ez csak egy ilyen adminisztratív állampolgárság szerzés, tehát nem várhat, vagy nem számíthatunk arra, hogy mondjuk kínaiak lepik el állandó lakosként Máltát.
Igen, de azért ugye látjátok, hogy itt a máltai programnál is, hogy helyben lakást is előírnak, tehát ott kell élni egy ideig. Ettől függetlenül ugye minden országban eltérőek a szabályok. Tehát Málta ezt felvállalta, de elképzelhető, hogy tudunk találni az Európai Unióban más olyan országot, ahol nincs meghirdetett program, ennek ellenére mégis viszonylag könnyen lehet állampolgárságot szerezni. Tehát nagyon nehéz egy olyan listát összeírni, ahol azt mondjuk, hogy ezeket a feltételeket kell teljesíteni, hiszen ez oda vezetne, hogy minden uniós országban egyformán lehetne csak megszerezni az állampolgárságot. Uh-huh. És ez nem biztos, hogy annyira tetszene az adott országoknak.
Csaba, van ennek létjogosultság ennek az egésznek? Tehát mondj olyan élethelyzetet, amikor erre tényleg valóban szükség van egy ilyen állampolgársági programra. Miért nem mondják azt, hogy
ne viccelj hogy, már, hagyjuk hát, már. Ezt a dr. Feledi Botontól kell megkérdezni, most mondtam, hát őt nagyon jól tudják ezek az emberek, hogy mikor van erre szükség.
Mert hogyha ez ekkora vitákat szül, akkor lehet, hogy azt kéne mondani, hogy hagyjuk ezt az egészet a fenébe. Tartózkodási engedélyt lehessen kiadni, de állampolgársággal ne bizniszeljünk, meg ne sefteljünk már, mert nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez arról szól, hogy a gazdag embereknek adjunk állampolgárságot, szedjünk be belőle jó sok pénzt, és akkor ez egy ilyen plusz bevétel az államnak, mert azért nem kevés összegről van szó.
Hát igen, és ugye a helyi lakosok meg lehet, hogy nem bánják, hogyha mondjuk ebből a kórházat építenek, vagy más olyan beruházásokra használják fel, ami kedvező, ne agyisten adócsökkentést finanszíroznak esetlegesen.
Igen, igen. Szerintem kéne egy ilyen konferenciát szervezni, best practice-ek, letelepedési kötvény és aranyútlevél esetében, és akkor mindenki előadhatna, hogy ez hogy sikerült így a közjóra fordítani az ebből befolyó összegeket.
Én Görögországot is kiemelném, ugyanis ott is elég népszerű a görög program, és már második éve választották legjobban teljesítő gazdaságnak az Economist elemzői Görögországot.
Na
tessék. Tehát nőtt egy GDP-je 2023-ban 1,2%-kal, 2024-ben 2,2%-vel, ami Európai Uniós viszonylatban nem számít rossznak, pláne ahhoz képest, ha megnézzük, hogy honnan indult ugye Görögország.
Persze.
Ugye a válságból elindult kifelé, tehát azért vannak ennek pozitív hozadéka, tehát szerintem hosszasan tudnánk sorolni pro és kontra,
jó,
mondjuk az előnyök, hátrányok. Ha a befektetők oldaláról nézzük, pedig ugye nekik a legfontosabb az, hogy legyen egy B-tervük. Tehát igen. Nem feltétlenül fognak abban az országban élni, de szeretnék, hogy mondjuk a gyerekek már ott tanulhassanak, igen, adott esetben ott élhessenek,
igen,
és hát ugye a családtagoknak is egyfajta biztonságot nyújt.
Jó, ezt adom, ezt a részét.
A fő előnye.
Jó, nagyon érdekes téma. Szerintem lehet, hogy ezzel még kell foglalkozni részleteiben az egész befektetői pszichológiájával ennek, vagy azzal a részével, hogy mit szeretnének,
akik. De egy másik aspektust is megfogalmaz a hallgató, felverik a lakások árát. Ami egy csomó európai országban probléma, lakhatási válság van, ide jön egy gazdag kínai, vesz állampolgárságot, még elő is írják neki, hogy vegyen ingatlant, mert ugye azt hiszem, hogy a magyar programnak is ez egy lényege.
Ebben az
szerintem nem hiszem, hogy ez marginális.
Nem ez veri fel a lakások árát, az, hogy a letelepedési kötvényesek.
Hát nemzetközi állampolgárság és letelepedési bizniszben ez is egy örök vita, hogy mi veri föl, meg mi nem veri föl az árakat a helyi piacon. Ennek ellenére például Görögországban alakították úgy is a programot, hogy voltak fejletlenebb régiók, ahol mondjuk alacsony volt az ingatlanadásvételeknek a száma, és akkor oda irányították a befektetőket. Uh-huh. Tehát, hogyha azt érzékeljük, hogy mondjuk valahol felmennek a lakásárak ott, ahol nem kéne, akkor lehet akár földrajzilag is behatárolni. Tehát van számos gyakorlat erre is, hogy hogyan lehet ezt alakítani, úgyhogy mondjuk egy országnak a lakosainak ne legyen rossz.
Tehát, hogyha bejön egy kínai, és azt mondja, hogy én Nógrádba veszek ingatlant 650 ezer euró értékben, akkor welcome, és legyen állampolgár, de ott is kell laknia. Tehát mondjuk
igen,
ez egy megoldás lehet.
Hogy limitált az ilyen típusú ingatlanoknak,
igen,
a száma.
Igen, meg a kínaiaknak
is. De ettől függetlenül például Görögországban volt, ahol előírták, hogy fel kell újítani azokat, igen, az ingatlanokat, tehát hogy ne, megint csak ne az legyen, hogy akkor ott van egy szellemváros, hanem akkor igenis nézzen ki jól, és régi ingatlanokat kell megvenni, és azokat újítsák fel szépen. Tehát itt csak a fantázia szabhatatása a lehetőségnek, hogy miket lehet
jól
előírni.
Van. Csaba, köszönjük szépen, érdekes
téma volt. Nagyon inspiráló volt, én most ki is szaladok, veszek egy aranyútlevelet a
megy
családnak.
Megy Máltára. András, neked köszönjük szépen a tippet, majd meglátjuk, hogy fogja énekelni a máltai himnuszt a Mihálovics András. Köszönjük, Csaba, nagyon boldog ünnepeket neked!
Viszont kívánom nektek is, és a hallgatóknak is. Sziasztok!
Szia!
Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója beszélt nekünk az Arany útlevélről és a máltai helyzetről, illetve hát ugye, hogy ez akár precedenst is teremthet letelepedési, illetve Arany útlevél ügyben.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
Jön egy Wien felvétel. Ez a zenekar, ez nagyon izgi. Pennsylvániában alapította a 80-as évek közepén két srác, Aaron Freeman és Mickey Melchiondo, akiket a színpadi nevükön Gene és Dean néven ismernek, a zenekaruk neve pedig Wien, úgyhogy innen is látszik, hogy azért eléggé vicces kedvű fiatalok. És írtak egy számot a Bananas on Blow címmel, ami úgy terveztek eredetileg, hogy egy egész albumot töltenek meg, úgynevezett Margarita Ville szám. Mert eléggé kiakadtak azon, hogy van egy pacák, akit Jimmy Buffett-nek hívnak, vagy Jimmy Buffett-nek hívnak.
A Warren?
Nem.
Rokona, nem? Jó, megnyugodtam.
A 70-es években volt ő egy énekes, ilyen soft rock sztár, akinek a stílusát a Margarita Ville szám határozta meg. Kicsit ilyen trópusi, ugye a Margarita koktélról elnevezett szám volt ez, trópusi, beütésű, hangzású zenék voltak ezek, és
ne csigázzon safranek, ne csigázzon!
És elkezdte, az összes embert, aki feldolgozta ezt a számot, a Margarita Ville című számot, azt elkezdte így pellengére állítani, ezt így nem lehet, meg nem jó a feldolgozás, vagy minden. A Wien srácok, Gene és Dean ezen kiborultak, és írtak egy egész lemeznyi anyagot, amit Jimmy Buffett stílusában akartak megcsinálni. Aztán végül is úgy döntöttek, hogy csak ez az egy szám kerül fel a lemezükre, és a többit azt nem adták ki, úgyhogy a White Pepper című lemezen ez a szám rajta van. Nevezzük egy, hogy is mondjam, egy ilyen kicsit ilyen szarkasztikus odacsapásnak.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Megy itt a nagy disputa a stúdióban, de az csak a következő témáért, mert itt van már Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, viszont most Csányi Sándortól, a
nem a
Jászai Maridias színésztől fogunk idézni, aki egyébként ma ünnepli születésnapját, nagyon boldog szülinapot neki. Azt mondta egyszer, hogy ha az ember forradalmár, akkor ne alkudjon meg. Ha pedig kispolgár, akkor ne menjen forradalmárnak. A fontos az, hogy mindenki megtalálja azt, amiben normálisan tud működni.
Ne nézz rám, én kispolgár vagyok.
Most azon gondolkodom, hogy szerintem nagyon sok félre ismert pálya van Magyarországon. Ezeket felismerjük ugye a felszolgálónál, aki igazából nem felszolgáló, hanem filmcsillag.
Hanem szabadságharcos.
Vagy valami, igen. Tehát amikor így látod, a fintorogva hozom a kávét, például az kimondottan egy ilyen. Tehát mindenki keresse meg, amiben jól tud működni, és akkor én például kiváló vendég vagyok. Tehát ezt én mosolyog, nézd, itt van a Várkonyi Gábor, és már nevetezem.
Mert ő tudja, hogy nem vagy kiváló
de
vendég.
De kiváló
biztos
vendég ez. Vagyok.
Én el tudom képzelni, hogy
edével vendég vagyok.
Egy gyönyörű szép belecsúszásba, egy tessék. Másnaposságos belecsúszásba.
Tessék, látod?
Egy gasztroélmény kellős közepén így el vagyunk. Én ezt el tudom képzelni.
Amikor az a mondat el tud hangozni.
Edével. Simán.
Figyelj, amikor el tud hangozni az a mondat, hogy
hát de nem azt csúnyán, nem kell megvárni.
Csúnyán belecsúsztunk a délutáni pihenőbe. Például. Úgyhogy úgy ez teljesen az ilyen. Tehát mehetünk a futómű rovattal?
Hát esetleg.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Na hát determinált a mai témánk, mert hogy összebútorozik a Nissan és a Honda, bár a Honda azt mondta, hogy vizsgálják, hogy vizsgálják, hogy vizsgálják-e.
És mi lesz? Nihon vagy Sandó?
A Nissan...
A Nissan... mennyit készültél?
Egy egész most néztem a Nissan és a Honda-t, ők egyértelmű, hogy valamelyik lesz a kettő.
Igen,
közül.
És hát Nissan meg olyan, mint egy ilyen középkori király drámába a menyecske, mert már nem tudom én hányan kérték feleségül, hozzá is ment, meg nem is, most egy új kérő van, vinni a hozományt, gondolom. Szóval ez így láttad jönni?
Hát nyár végén egyszer már erről beszélgettünk, most nem tudom, hogy akkor éppen melyik őtök volt a stúdióban.
Én szerintem itt voltam.
Szerintem igen. Is, és ugye arról szólt akkor a hír, hogy egy ilyen stratégiai együttműködést, technológiai transfert, nem keresztulajdonlást, mert akkor az ott ugye nagyon hangsúlyosan benne volt a hírben, meg a közös nyilatkozatban, hogy igen, igen, közösködünk, de keresztulajdonlásról szó se lehet, mert hogy a Honda egyébként is, mint legnagyobb független autógyártó a nagyok közül, kínosan ügyel arra, hogy soha semmilyen keresztulajdonlás ne legyen semmilyen egyéb céggel, stratégiai partnerség, igen, minden más kizárva. És hát az a helyzet, hogy én nagyon biztos vagyok benne, hogy itt a japán kormányzat részéről valami fajta intervenció történetet.
Aha.
Leginkább egyébként az után, miután kiderült és rebesgették az elmúlt hetekben, hogy a Foxconn bejelentkezett a Nissan maradékára.
Ja, aha, értem.
És az nem biztos, hogy annyira kellemes hír lett volna a japánok szemszögéből nézve. Ugye a Nissan egyszer már volt hasonló helyzetben, pontosan negyed százada, amikor jöttek a franciák, odarakták Carlos barátunkat, nem a Tavares, hanem a
bőröndös Carlos.
A hangszertokost, igen. Így van. És akkor ő ott rendet csapott, és vitt egy olyan kurzust néhány éven keresztül, aminek egyébként a másik Carloshoz hasonlóan, hogy a két Carlos együtt dolgozott, és az egyik a másiknak a jobb keze volt, és a költség faragásban élvezkedtek együtt. Szóval az egyik lényeges pontja azért az volt, hogy olyan szintű megtakarításokat, olyan szintű költségvágásokat eszközölt Carlos Ghosn, ami alapján viszonylag rövid időn belül visszavitte a nagyon veszteséges zónából a relatív nyereséges zónában Nissan, és ugye ennek a sarokköve, ennek az egész stratégiának, amit Carlos Ghosn annak idején végigvitt a Nissannal, az a növekedés volt. Tehát minden áron, minden nagyobb piacon erőltetett növekedésbe fogott, ami egyébként darabszámszerűen nagyon szép eredményeket hozott, tehát egy nagyon nagyot ugrott a Nissannak az eladása, csak hát az a nagyon nagy ugrás az úgy esett össze 6 évvel ezelőtt, amikor Carlos barátunkat a hangszertokban.
Most azon gondolkodom, elvitték. Hogy ez hogy nézett ki egyébként az utcáról látva, hogy egy
a
időben...
A hangszertok?
Nem, tehát egy időben tényleg elképesztő mennyiségű Almérát, meg ilyeneket lehetett látni.
Az még korábbi időszak.
Az még korábbi volt?
Az még 90-es évek. Ugye a Nissannak az volt
akkor
a tragédiája...
Akkor mi volt az a nagy szériás, ami...
Az nem Európában volt, ja, nagy buli. Igazából nálunk egyébként egy emblematikus modellje volt, ami mai napig is van, az a Qashqai-nak a sikere.
Ja, igen, az biztos, a Qashqai-ra én is gondoltam.
De
csak
az már Ghosnéra. Tehát az időszak. Igazából a Ghosnnak a nagy lufia az Egyesült Államokban volt.
Aha.
Tehát ott terjeszkedtek nagyot, ott egyébként azt akartam az előbb mondani, hogy közel 2 millió autó hiányzik ahhoz az időszakhoz képest.
Az nagyon durva. Az brutál sok.
Tehát ott azért zsugorodni kell minden értelemben. És Amerikában alapvetően a Nissan lett tudat alatt a szimbóluma annak az autónak, amit az a társadalmi réteg vesz meg, akik kevésbé hitelképesek. Szépen próbálom körülírni, hogy ez inkább nem a fizetőképes, nem a jó ügyfél, hanem
hát
az
ügyfél.
Hát
kicsit lecsúszottabb.
Így van.
Igen.
Tehát a
kicsit
Nissan
perifériára szorult. Aha.
A Nissan Altima.
Ó, de hogyha... jó. Hát akkor ez nem egy olyan jó dolog.
Na jó,
nem.
De akkor a Hondával most ez mi?
Várjatok, adatot csak, hogy színesítsük. Egy ugyanolyan kategóriájú Toyotához képest, tehát mondjuk egy ilyen középfelső Toyotához képest 12 000 dollár tranzakciós mínusza van egy Nissan modellnek. Tehát annyival kevesebbért adnak el egy lényegében ugyanolyan Nissant.
Ajha, hát az nem kevés pénz.
És hogy ez miért van? Ugye azért van, mert agresszíven az ár leszállítások árán vásároltak maguknak piacot nagyon hosszú időn keresztül. Tehát az volt a Ghosnféle stratégia, hogy mindegy, hogy nem keresünk sokat az autókon, növekedjünk, és majd egyéb módokon behozzuk a lóvét. Ez egy valid piaci stratégia tud lenni alapvetően, hogyha nincsenek ilyen durva kilengések, mint most a világpiacon. A probléma ott szokott lenni, hogyha egy ilyen brutál hasbarúgás van, mint ami most történik a világpiacon, akkor a nagyon vékony margó az azonnal mínuszba megy.
Hát persze.
Uh-huh. Na, és ezt most...
És nagy számokról beszélünk, tehát nagy mínuszba megy.
Nagy mínuszba. Hát most gyakorlatilag Ebben az évben csak, csak onnan oda jutottunk, idézőjelben csak oda, hogy az 5,6%-os profit marginról elmentünk a nullába. De ez úgy, hogy húzamos ideje válság van a Nissannál, azt jelenti a gyakorlatban, amit ugye beszéltünk itt egy-két hete, hogy azt mondja a főnök, hogy van 12-14 hónapunk, aztán bezárjuk a boltot.
Na jó, de akkor miért nem adja a Honda ezt az egészet? Minek vesz a nyakába egy ilyen bukdácsoló partnert?
Várjál, Henrynek is volt egy kérdése, nem, azt is meghallgatjuk.
Én csak azt akartam, hogy akkor jön a Honda a zsetonnal, és akkor ennek örülnek a Nissannál.
A Nissannál biztosan, és hogyha megnézzük, hogy a tőzsde hogy reagált erre, akkor mind a kettőtök kérdésére lesz egy válasz, mert hogy a Nissan részvényei azok elkezdtek nagyon erősen emelkedni, úgyhogy megfeleződtek március óta. Ez elég durva azért, hogy felére esett. Ja, ha már itt tartunk, tehát olyan cégek előzik piaci kapitalizációban, mint a Suzuki, ami kevesebb autót ad el, mint a Subaru, ami az autós világban gyakorlatilag egy nem létező méretű valami, mint az Isuzu.
Ne!
És slusszpoén, mint a Yamaha.
Ezek a cégek... Yamaha autópiac?
Motor.
Ja, motor, aha.
Ezek a cégek többet érnek jelenleg a tőzsdén, mint a Nissan. Tehát a Nissant azt gyakorlatilag leírták, hogyha így nézzük. Úgyhogy erre elkezdett emelkedni a Nissannak a tőzsdei értéke. Ezzel párhuzamosan a Hondának a befektetői láthatóan nem örülve ennek, elkezdték büntetni a részvényt. Ez mutatja azt, hogy...
Hát én nem tudom, hogy ez jó, mármint hogy abban a szempontból, hogy most büntetik, vagy nem. Tehát igazából, ha van egy infrastruktúrával és azért komoly múlttal rendelkező cég, ráadásul éppen elértéktelenedett. Tehát akkor az lehet egy potenciális klassz befektetés, stratégiai jellegű, nem pénzügyi jellegű. Szerintem nem biztos rossz, jó ötlet büntetni.
Próbálj meg megvilágítani két oldalról. Egyik oldal a Honda do-it-yourself márka, mindent megoldanak maguktól. Nem kell alapvetően ugye keresztulajdonlás, vannak stratégiai szempontból fontos együttműködések, lásd GM.
Igen.
GM ugye most szántotta be a Cruise-t, nem beszántotta, de lényegében beszántotta, abban egyébként volt részesedése a Hondának is, tehát azért az volt a hosszú távú terv, hogy a Cruise majd termőre fordul, és akkor az önvezetés kapcsán ott majd keletkezik szép forgalom a Honda számára is. Ez például most ugye nincs valószínűleg. Ilyen jellegű pontokban fogható piacokra korlátozódó egy-egy összefogás van a Hondánál. De nincs benne a céges kultúrában az, hogy ők valakivel egyesüljenek. Tehát ez annyira távol áll tőlük, hogy nagyon. De az látszik, hogy olyan jellegű idők jönnek az autóiparban, hogy egy nagy független, nagyságrendileg 4 milliót eladó autógyártó sem fog tudni túlélni. Ha viszont ezt a részét nézzük a képletnek, akkor azt lehet mondani, hogy biztosan kisebb kulturális súrlódásokkal jár Japánnak Japánnal összefogni, ha már az van, hogy...
Ha már muszáj.
Ha már vége van a zenének, mindenki leült, és már csak egy szék van, akkor legyen a Japán mellettem. Ez a része szerintem nem butaság ilyen szempontból. A kérdés az az, hogy egy újra formálódó autóipari landscape-ben, hogy így mondjam, elnézést kérek.
Nem, nagyon jó. Most ilyen különböző hasonlatok, meg minden, tehát itt volt a zenélő székek is például, nagyon klassz, ügyes.
Ó, köszönöm. Szóval, na, kicsit több komolyságot erőltetek saját magamra.
Nem, tényleg.
Lényeg, hogy egyetem vagyok abban biztos, hogy önmagában az, hogy nagyobb egy cég, az most alapvetően segít a túlélésben. Nem biztos, hogy gátol, de az, hogy ez alapvetően egyenlő lenne azzal, hogy ettől most olcsóban tudunk bevásárolni, meg ügyesebbek vagyunk, meg nagyobb az elérésünk, nem önmagában nem garancia semmire, lásd Stellantis.
Ja, igen.
Mert ők aztán...
Hát most nincsenek olyan nagyon jó bőrben, viszont csak hogy megint elhelyezzük a horizonton, hogy hova kerülne ez a
vagy
két autógyártó.
Vagy hát az Opel sztori is ide.
Hát a Stellantis.
Ja, bocs, igaz.
Szóval, hogyha most megnézzük, hogy hova kerülnének, ugye első a Toyota világszinten, ezen egyenlőre úgy tűnik, hogy semmi nem fog változtatni. Második ugye a Volkswagen csoport, és hogyha a Nissan a Hondával egyesülne, és még hozzávennénk a Mitsubishit is, ami alapvetően ugye minden hír szerint, ugye, meg hát az augusztusi hír szerint is része ennek a csomagnak idézőjelben, akkor ők rögtön a harmadik helyre kerülnének. Ami azért egyébként darabszámszerűen nem rossz, csak ugye ez alapvetően azt a problémát nem fogja megoldani, hogy Kínából ők is masszívan szorulnak ki.
Aha, igen, tehát persze. A fájdalom, őket is érinti az a kínai felemelkedés.
Ez mi, de az a durva, hogy tehát erről könyvet kéne írni, hogy lehet az, hogy volt egy Covid 3 év, ami alatt a kínaiak bezárkóztak, olyan, mint hogyha a nyugati cégek nem látták volna, hogy mi készül, vége lett a történetnek, és úgy jöttek vissza, hogy így egyik hónapról a másikra taroltak le mindent.
Hát, mert ez nem egyik hónapról a másikra történt igazából, nem, csak tök jó hozzásegített
hát
akkor a Covid-ehhez.
Hát a kép.
Na tessék,
hát azért csinálták a Covid-ot. Kiengedték a vírust, megijedt a világ, mindenki azzal volt elfoglalva, hogy gyorsan felépítették az autóiparukat.
Szerintem nincs nagyon messze a valóságtól, de ugorjunk egyet.
Jó, ez írói munkásságom része. A világ összes szerelmére nem mindent kell vérkomolyan venni, ami a rádióban hallható. Ez most csak egy vicc volt, mielőtt valaki beírna.
Már késő, András.
Igen.
Na, lényeg, hogy egyébként a Nissan még egy dolgot szerintem gyönyörűen megmutat. Az önmagában senkit nem véd meg semmitől, hogy hamarabb költ elektromos autóra, mint a többiek.
Uh-huh. Zárszónak. Tökéletes.
Nissan ugye a pionírja volt ennek a dolognak, a Leaf-el.
Igen.
És abszolút. Carlos Ghosn volt az első nyugati autóipari vezető, aki megértette a lényegét a transformációnak, és tett az elektromobilitásra, csak hát nem úgy sikerült.
Csak a hangszertok félbeszakította.
Mások is tettek az elektromobilitást, csak más tekintetben.
Igen. No,
szuper volt,
köszönjük szépen, Gábor.
Akkor 30-án.
Igen.
Most elárultad a meglepetést a hallgatóknak, de mindegy.
Nem lehet az Andrással, elszabadult ma reggel. Hozott már pezsit. Úgy örül neki, hogy itt jön a hétvége, meg már nem fog dolgozni most már karácsonyig.
Lehet hozni pezsit?
Persze.
Pezsit? Persze. Lesz ma is pezsi a műsorban, örülök, hogy ilyen jól, bocsánat, alá kérdeztél, mert hogy jön ide nem más, mint a törlei majd NOPQ rovatunkba, különböző díjnyertes bubikkal, meg alkoholmentes italokkal, mert olyan kategória is van, és az is hódít, és ennek a trendnek egy italgyártónak oda kell tennie magát, úgyhogy majd ezt is kérdezzük.
Remek alkoholmentes bort itt a múltkor a barátaimnál, annyira jó volt, hogy a végén kiderült, hogy alkoholos.
Nagyon vártam azt, hogy mi lesz a csattanó, de nem csalódtam. Ez így klassz.
Annyira jó, ennyire jó meg tudják csinálni az alkoholmentes bort, tök ugyanolyan.
Fontos, hogy a vezetéstől eljutottunk az alkoholig, ami azt jelenti, hogy ezt most elválasztjuk, ezt a két dolgot. Igen. Elválasztjuk. Egyszerre nem csináljuk.
Nem, semmiképp se. Sziasztok!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.